szív lobog benned.
Húzóra. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a Mohu-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Háromhetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től, közölte a házbizottság ülése után az MTI-vel az országgyülés alelnöke. Hallenné Nagy Anikó elmondta, hogy az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig, bizonyos esetekben péntekig zajlanának a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők pedig a harmadik C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat, tette hozzá. Várhatóan a B és C heteken hívnák össze az állandó és az eseti bizottságokat úgy, hogy azok időpontja ne ütközzön a plenáris ülésével. A bizottság ülésén a javaslatot konszenzus övezte, mert minden frakció érdekeivel egyezett, miközben ez a munkarend az országgyűlés hivatala számára is jobban tervezhető, emelte ki az alelnök. Az idei balatoni hajózási főszezonban a Balatoni Hajózási ZRT kompjain a tavainál valamivel többen, a személyi hajóin 5%-kal kevesebben utaztak, áll a hajózási társaság közleményében. Mint írják, az augusztus elejé tartós kánikula visszafogta a hajózási kedvet. A Szántód-Tihany között közlekedő kompon a nyári hónapokban 2%-kal nőtt a szállított járművek, míg 4%-kal a kerékpárosok száma a tavalyi adatokhoz képest. A komp az augusztusi hosszú hétvégén volt a legnépszerűbb, míg a kerékpárosok körében a pünkösdi hétvége bizonyult a legforgalmasabb időszaknak. A személyhajózásról azt írják, hogy az utasforgalom 5%-kal maradt el a tavalyi 820 ezrestől, ugyanakkor az esti programhajók sok esetben teltházzal futottak ki. Az előrevásárolt jegyek aránya 20%-ról 26%-ra emelkedett. A legforgalmasabb kikötők között idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok szerepelt, a legtöbb sétahajózó pedig Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak a szezonértékelő szerint. Az Európai Unió következő több éves keretköltségvetésének lehetővé kell tennie Európa védelmének és biztonságának erősítését, a versenyképesség és alkalmazkodó képesség javítását, hangoztatta Bukarestben António Costa, a tagországok vezetőit tömörítő Európa Tanács elnöke. A román államfővel közösen tartott sajtótájékoztatón rámutatott, aggodalomra adnak okot az utóbbi időszakban történt romániai légtérsértések, a tengeri drónokkal kapcsolatos incidensek. Leszögezte, az Unió Ukrajna melletti egységes kiállását nem fogják megtörni Oroszország megfélemlítési vagy megosztási kísérletei. Nikó Sardán, román elnök kiemelte, Románia a Kohézió Barátai nevű 17 tagállamot tömörítő csoport koordinátoraként abban érdekelt, hogy az uniós költségvetés jelentős forrásokat juttasson a felzárkóztatási és agrárpolitikára. Tovább erősödik a következő hónapokban az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint. Az év végére nagyon erőssé válhat, és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte a Meteorológiai Világszervezet. A WMO globális előrejelző központjainak prognózisai szerint mintegy 100%-os annak a valószínűsége, hogy az El Niño 2027 februárjáig fennmarad. A felszín alatti óceáni hőmérsékletek egyes területeken júliusban és augusztus elején több mint 8 Celsius fokkal voltak magasabbak az átlagosnál. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tenger felszíni hőmérsékletnek a passzát szelek gyengülésével összefüggő, időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb egy évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerűen, országszerte, és növelheti az árvizek, az asszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát. A WMO szeptember és november közötti időszakra vonatkozó több modellű előrejelzései szerint szinte valamennyi szárazföldi térségben nő az átlagosnál magasabb hőmérséklet valószínűsége.
Az időjárásról.
Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Korán reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők pénteken.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Great Aunt Marine said at 103, write scripture on your heart for when you need it. 'Cause anxiety hates Psalm 23, so just say it to yourself till you believe it. And I'm feeling like I'm needing it right now. The Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me by still waters till my fears are gone. Though I walk through the valley of the shadow, I'm safe.
Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban több témával foglalkozunk. Hallhatnak a Debreceni Református Egyetemi Templomban holnap záruló kiállításról, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Maróti György szakkönyvtárának új vezetőjéről, de előtte a tiszántúli Református Egyházkerület Offertúr programjáról, amely tavaly fogalmazódott meg. A név egy egyedülálló kerékpáros zarándoklatot akar. Bár a Felső-Tiszavidék biciklis fejlesztéseire és az örökségtúrák helyszíneire építették a programot, a hangsúly nem a kiránduláson, hanem a lelki utazáson. Van. Komoly előkészítő munka és a projekt kidolgozásában résztvevők számára tartott első teszt után idén nyáron szervezték meg az első igazi offertúrt. A Debreceni Református Egyetemi Gyülekezet tagjai vettek részt a vezetett zarándoklaton. Ennek apropóján kérdezte a tapasztalatokról Olá Ilona Rácz Róbert kisvarsányi lelkipásztort, a program felelősét.
Az előző évben a tiszántúli református egyházkerületben bevezettek egy új fogalmat, ami egy új programot takar. Kezdjük talán onnan, hogy mit is jelent az offertúr, mi hívta életre, és mit próbáltak a nevében is kifejezni?
Hát az offertúr, ez egy tulajdonképpen lelki gyakorlatos alkalom kerületi szinten, és kerékpáros zarándoklatot takar, ami tulajdonképpen egy nagyobb gyűjtőfogalom alá van beillesztve, ez pedig az úgynevezett Spiritus Velocipéd, ugye itt a Spiritus Loci, ami megjelenik, mint kifejezés, hogy vannak nagyon érdekes, izgalmas, elcsendesedésnek teret adó templomaink, amik magában hordozzák a lelkiséget. Egyébként püspök úrunknak volt ez egy nagyon szellemes kifejezése. Ezt igyekeztünk fölhasználni, és összekötöttük a kerékpározással. Így született meg a Spiritus Velocipéd, és ennek a szárnyai alatt kezdődött meg az offertúr. Ez egy szervezett formában történő zarándoklat, kerékpáros zarándoklat a Felső-Tisza vidékén. A helyszín választása is tulajdonképpen adta magát, hiszen itt Beregben, Szabolcsban, Szatmárban az elmúlt években nagyon-nagyon sok kerékpáros fejlesztés volt, kerékpáros barát fejlesztés volt, az örökségtáborhoz illesztve, a vándortáborhoz illesztve, és hogyha már ezek a beruházások, fejlesztések megtörténtek, akkor illő, hogy mi is valamennyire kiaknázzuk ennek a lehetőségét. Így született meg az offertúr. Az elnevezés ugye az offertor kifejezésből eredeztethető, ami nem más, mint felajánlkozást jelent. Tehát az az illető, az a személy, aki felajánlja magát Istennek, vagy ajándékot, felajánlást biztosít a mindenhatónak, és egy kerékpáros zarándoklaton hát mi más kellene tenni, mint hogy önmagunkat odaajánlani, felajánlani időnket, energiánkat, figyelmünket a mindenhatónak, meg a teremtőnek.
Egy kicsit ebben talán én érzem az off, mint kikapcsolódás, mint kikapcsolásnak az üzenetét is, hiszen ez lenne ennek az egész dolognak a lényege, hogyha valaki erre az útra leszánja magát, akkor a mindennapjaiból, a mindennapi gondjaiból, a mindennapi síkjáról kapcsoljon át egy másik, egy csendesebb, vagy egy magasabb síkra. Ugyanis talán a legfontosabb különbség e között is minden másfajta kerékpáros kirándulás, akár örökségtúra között, az, hogy nem a teljesítményre, a fizikai aktivitásra koncentrálnak, hanem a lelki munkára, ha jól értem.
Így van, nagyon jól érzékel az off kis szócskának is a hangsúlyozását. Valóban erről is szó van, hogy legyen ez egy kikapcsolás, kikapcsolódás. Manapság szlengesen szokták is mondani, hogy kioffolunk, hogy egy kicsit úgy kikapcsolunk, mindent kizárunk az életünkből. Valóban erre is hajaz ez a kifejezés, hiszen a kerékpáros zarándoklat valóban nem egy teljesítménytúra akar lenni, nem is egy túrázás akar lenni feltétlenül, hogy most megmutassuk mindenáron természeti kincseinket, vagy éppen épített örökségeinket. Ez sem kizárt, de elsősorban arról van szó, hogy hátunk mögött hagyjuk egy kicsit a zajos világot, kikapcsoljuk a telefonjainkat, és úgy megérezzük, hogy a teremtettségnek részesei vagyunk, és a jelenlét. Manapság nagyon fontos kifejezés ez itt a vallási berkekben, hogy a jelenléttel megéljük ezt az elcsendesedést és ezt a belső utaknak a megjárását.
Ami közös ebben, és mondjuk az örökség túrában, hogy itt is, hogy úgy mondjam, készen kapják a csomagot azok, akik erre jelentkeznek. Tehát az egyházkerület, illetve az a csapat, aki ezen dolgozott, nagyon tudatosan építette fel ezt, hogy meg tudja ezt tenni, aki elmegy odáig, hogy meg tudja tenni azt, hogy átkapcsolja a lelkét, hogy kapja meg azt az útvonalat, azt a lelki segítséget, azt a vezetést a szó minden értelmében, ami aztán ahhoz segíti hozzá, hogy ez az egész zarándoklat, kerékpáros zarándoklat elérje a célját.
Így van, valóban olyan emberek dolgoztak ebben, szívüket, lelküket beletéve, akik ezt szerették volna elérni, hogy mindent egy csomagként oda tudjunk adni a résztvevőknek. Technikai háttértől elkezdve a lelki gyakorlatoknak a megismertetése, megízleltetése, ezek mind-mind nagyon fontosak. Valóban sok ember, sok helyről, sok szakterületről érkezve igyekezett ezt az offertúrt kiépíteni, és hát bízunk benne, hogy most már lassan-lassan tényleg oda jutottunk, hogy ez egy működő, átadható csomag, ami sok-sok embernek áldásként lehet jelen az életében.
Beszéltünk róla korábban, hogy készítik ezt a programot, hogy dolgoznak rajta, hosszas munkálatok előzték meg, hogy tényleg aztán ez úgy működhessen, úgy lehessen ezt már az érdeklődők elé tálalni, hogy ez egy működő történet, de ami miatt most beszélgetünk róla, hogy tulajdonképpen megvolt ennek az első tesztútja, ha lehet ilyen csúnyán fogalmazni.
Így van, volt már korábban egy évvel ezelőtt egy teszt túránk, vagy egy teszt zarándoklatunk. Oda kimondottan azok voltak hivatalosak, akik részt vettek bármilyen úton, módon ennek a megálmodásában, megszervezésében, kialakításában, és aztán pedig meghirdetődött a sok-sok turnus, de hát még gyerekcipőben vagyunk, de az egyik turnusra, a június elejé turnusra az egyetemi gyülekezet szervezett formában bejelentkezett, a Debreceni Egyetemi Gyülekezetről beszélünk, szervezett formában bejelentkezett, és velük így megtörtént az első szervezett offertúr. Úgyhogy elindultunk az úton, ez azt jelenti.
Egy kicsit erről mesélne nekünk, hogy ott mit jártak végig, és mi volt az első tapasztalat, milyen visszajelzéseket kaptak esetleg a fiataloktól, akik ezen részt vettek?
Június elején tehát egy háromnapos offertúron vettek részt a egyetemi gyülekezet tagjai, 9 egyetemista, 2 egyetemi lelkész, egy túravezető, aki mindig biztosítva lesz a jövőben is, ő a technikáért felelős, az útvonalaknak a biztosításáért felelős, a kerékpárok műszaki állapotáért felelős, valamint egy lelki vezető, aki pedig ezt a bizonyos zarándoklatos elcsendesedést igyekszik vezetni, és tartalmat ad a struktúrá. Napoknak. Tivadari szállással voltunk, és innen csillagpontszerűen indultak a zarándoklatok. Az első napon, az első teljes napon egy beregi kört, a második teljes napon pedig egy szatmári kört tett meg a zarándok csapat. Mint említettem, eléggé szigorú, talán még így is merem mondani, hogy szoros, struktúrált napok vannak a zarándoklaton. Természetesen az ott meghirdetett programok nem mindegyike kötelező, de azért szívesen veszük, hogyha minden programon részt vesznek a zarándokok. Egy reggeli imádsággal kezdődik, ez általában a Tiszaparton napköszöntő imádság, inkább nevezném hajnalinak az időpontot. Aztán a Tivadari templomban egy reggeli igei elmélkedéssel kezdünk. Itt a csapatot igyekszünk bevezetni az úgynevezett szemlélődő imádságba, megismertetni ezt a lelki gyakorlatos részt, és ezzel az igei töltődéssel vagyunk tulajdonképpen jelen az egész napon. Ez egy ilyen vezérige, mottóige, amit magunkkal viszünk az úti csomagban, magunkkal viszünk a szívünkben, gondolatainkban, erről elmélkedünk, és ez aztán végig kíséri a csapatot egész nap. Aztán megkezdődik a reggeli után úti csomagokat elkészítve, bár ezt készen kapjuk jelen esetben, ezeket magunkhoz véve elindulunk, és nagyon fontos a csend szakasz, amikor úgynevezett szilenciumot tartva nem szólunk egymáshoz, mobiltelefonok kikapcsolva, és igyekszünk a belső útjainkat megjárni. Érintjük természetesen a csodaszép középkori templomokat, református templomokat, és ezekben is, hogyha lehetőségünk van, akkor áhítatokat tartunk, tovább fokozva a csendet és az elmélyedést. Kora délután szoktunk visszatérni, vagy érünk vissza a szálláshelyünkre, akkor van egy kis elcsendesedés, szabadidőprogram, ha valaki szeretne fürdőzni, vagy csak egyszerűen pihenni, magában lenni, akkor erre lehetőség van. Este egy úrvacsorás istentisztelettel folytatjuk. Ez egy alternatív úrvacsora, tehát itt nem klérus van, amelyik megmondja a dolgokat, egymásnak osztjuk a szentjegyeket, úgyhogy nagyon testvéri a közösség. Vacsora után lehetőség van, ez egy fakultatív program, egy filmklubra, ami általában valami road movie, tehát olyan filmeket igyekszünk bemutatni, megmutatni, ahol szintén az utazásnak fontos szerepe van, és az utazás során a szereplők, főszereplők valami átalakuláson mennek végbe. És végül napzárásképpen egy kompletóriumot tartunk, kilépünk a napból, az elcsendesedés felé megyünk, és egy valamennyire fölkészítjük magunkat az éjszakai pihenésre, meg a következő napnak a sok-sok izgalmára. Visszajelzések, hát nem nagyon jellemző a visszajelzés, de azért kaptunk kettő igen tartalmas visszajelzést az egyetemistáktól, és ők is elmondják, amit mi is érzünk, hogy ez valóban az első, van még mit javítani, finom hangolásokra szüksége van ennek a programnak, de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki, főleg a lelki gyakorlatos részével nagyon elégedett volt, úgy érzik, hogy sikeredett az elcsendesedés. Még egyszer mondom, technikai dolgokban kell még finomat hangolni ezen az egész lelki gyakorlaton, az offertúron.
Nyilván, hogyha valami elindul, a kezdetekkor vannak még kisebb döccenők, és pont a gyakorlat tudja csak meghozni azokat a csiszolásokat, azokat az összesimulásokat, amitől ez majd folyékonyan tud menni. Hogyha valaki viszont ebben hónapokat tett bele, hogy ez összeálljon, akkor az is érdekes lehet, hogy tehát ön, hogy látja, azt sikerült átadni, azt sikerült elérni, oda sikerült elvezetni ezt az első csapatot, ahogy azt remélték.
Hát igen, én úgy indultam el, hogy bennem egy hatalmas nagy kérdőjel erdő volt. Nagyon sok minden kérdésként vetődött fel, nem voltak meg ugye a válaszaim nagyon-nagyon egyszerű hétköznapi dolgokra sem, és a megosztáskor pont ezt mondtam el a résztvevőknek is, hogy Túr Istvándi mellett található egy hatalmas nagy legelő, a Rókás. Itt-ott található benne ősrégi tölgyfák, de ez ilyen nagyon ritka, ilyen hagyásfaszerűen vannak. Nem tudom, hogy sikerül-e leírnom ezt a tájat. Tehát egy hatalmas nagy legelő sok, de egymástól nagyon messze lévő tölgyfákkal. És hál' Istennek most már ott tartok. Úgy jöttem haza, hogy ezzel a Rókással, tehát a nagy dzsungelből, kérdőjel dzsungelből és erdőből ez maradt. Egy-két kérdés maradt megválaszolatlan. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó tapasztalataim voltak az első offertúrral kapcsolatosan. Nagyon örülök a fogadtatásoknak, amit a fiatalok megértettek belőle, amit el tudtak magukkal vinni. Ez is kérdés volt számomra, hogy mennyire lehet átadni ezt az elcsendesedést, ezt a befelé fordulást a mai fiataloknak, a mai izgága korban. De hál' Istennek azt kell, hogy mondjam, nagyon-nagyon jó tapasztalatokkal tértem hozzá, és én magam is töltöttem, ami talán nem utolsó szempont.
Sőt, nagyon fontos, hiszen attól válik hitelessé ez az egész, ha mindenkire hat, az összes résztvevőre, vezetőre és vezetetre egyaránt. Vannak-e már kitűzött új időpontok ennek a mondhatjuk sikernek nyomán? Már megvannak-e a következő offertúr lehetőségek?
Az offertúr lehetőségek megvannak, a honlapon ezt, a kerület honlapján ezt nyomon is lehet követni. Ugyanakkor azt is érezzük, hogy most még elsősorban és első körökben nem fog működni ez, hogy egyénileg jelentkeznek rá. Úgyhogy nekünk ezt továbbra is ilyen szervezett formában kiközvetítve kell a turnusokat valószínűsíten feltölteni, keresve azokat a gyülekezeteket, azokat a vallásos közösségeket, egyetemi gyülekezeteket, akár itt a Tiszántúl, akár az ország más területén, akik szívesen megpróbálnák, kipróbálnák magukat ebben a kerékpáros zarándoklatba.
Thank you.
Kedves hallgatóink, a folytatásban Bálint Ágnessel hallhatnak egy beszélgetést, aki a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Maróti György szakkönyvtárának új vezetője. A szakember a digitalizációban látja a jövőt és az egész nap bármikor elérhető készletben. A 150 ezer állománnyal rendelkező szakkönyvtárban több mint 10 dolgoznak azért, hogy az egyetem oktatói és hallgatóit kiszolgálják, segítsék az oktatás-kutatás területén. A Hittudományi Egyetem szakkönyvtárának vezetőjével Bálint Ágnessel beszélgetek, és mielőtt arra rátérnénk, hogy milyen célokkal áll neki a jövőnek a szakkönyvtár életét nézve, egy kicsit beszéljünk magáról a szakkönyvtárról, mert talán erről beszélünk keveset, hogy egy ilyenje is van az egyetemnek, amely kifejezetten azt a célt szolgálná, hogy a szakanyagokkal szolgálja ki a hallgatókat, jól gondolom én, és egyáltalán mi a története ennek a szakkönyvtárnak?
Ennek a könyvtárnak a története összefügg a református intézmények történetével. Debreceni Református Hittudományi Egyetem felsőoktatási intézmény, és mint ilyennek kötelező módon szakkönyvtára van, amelynek elsődleges feladata az, hogy az oktatást és a kutatást támogassa. Valamikor szemináriumi könyvtárak szolgálták egy-egy oktató professzornak a kutatását és előadásait. Ez a rendszer azonban ma már szinte a múlté. Egyrészt a törvény is kötelezi arra a felsőoktatási intézményeket, hogy olyan könyvtárat működtessenek, amelyek a hallgatók érdekeit szolgálják, amelyeket a hallgatók oktatói közreműködés nélkül látogathatnak, tehát a nyilvántartási órák száma, de még annak a száma is elő van írva, hogy hány széknek kell lenni az olvasóban a hallgatói létszámhoz igazítva. Tehát mindenképpen a hallgatók igényeit és céljait támogatandó segíti a felsőoktatást egy ilyen szakkönyvtár. 1996-ban, ha jól tudom, én is most ismerkedem a könyvtárnak a közelebbi történetével, alapította meg az akkori rektor a központi szakkönyvtárat, akkor a szemináriumi könyvtárak anyagából került össze egy olyan válogatás, amely alapját képezte ennek a szolgáltatásnak. Bizonyos értelemben a szemináriumi könyvtárak ma is önállóan léteznek, de egy rendszerben vannak ezzel a központi könyvtárral. Egy fontos elem volt az, amikor a tanítóképző és a Hittudományi Egyetem egyesült, ekkor az egyetem a saját szakkönyvtárát és a tanítóképző Marjati György nevét viselő szakkönyvtárát összevonta az intézmény egyesítésének során, és így jött létre az a könyvtár, amely ma a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Maróti György könyvtára nevet viseli. Ez egy kettős profillal rendelkező szakkönyvtár, megőrizte a hittudományi képzéseknek a profilját és a tanítóképző intézménytől örökölt profilt is, párhuzamosan mind a két szakterületet gyűjti, rendszerezi és mind a kettőben szolgáltat.
Csak a hallgató kedvéért tegyünk tényleges és érthető különbséget a nagykönyvtári állomány és a szakkönyvtári állomány között, hogy mennyiben speciálisabb ez a szakkönyvtár, hogy mindenki érthesse, hogy valóban ez egy teljesen más profil és más célt is szolgál.
Nyilvánvalóan vannak átfedések, hiszen a nagykönyvtár valamikor a hittudományi képzéseknek az anyakönyvtára volt, sokáig ezt támogatta. Intézménytörténeti okai vannak annak, hogy ma már a levéltárral és a múzeummal együtt egy közgyűjteményt alkot, és közvetlenül az egyházkerület fenntartásában működik. A történeti állományban van átfedés, valamennyi átfedés van az általános ismereti tárgykörök tekintetében is, viszont az a fajta szakkönyvtári jelleg, ami kifejezetten a teológiai képzést, kutatást támogatja, illetve a tanítóképzéssel kapcsolatos módszertani, pedagógiai, pszichológiai anyagot illeti, az teljes körűen sokkal inkább ebben a szakkönyvtárban érhető el, hiszen a kiváló oktatóink napi munkájának az eredménye az, hogy lépést tartunk mi is ezeken a szakterületeken az új könyvek, folyóiratok megjelenésével.
Az oktatók és a hallgatók egyébként milyen időközben vehetik igénybe a könyvtárnak a szolgáltatásait? Kis túlzás a 024-es nyitvatartással működik, és bármikor be lehet térni, vagy megvan az a megszabott rend, ami közben jöhetnek a hallgatók?
Ez a 024 órás nyitvatartás, ez egy nagyon jó trend, és vannak már olyan teológiai könyvtárak az országban, akiknek ez sikerült meglépni. Hát hosszú távon nagyon jó lenne ebbe az irányba elmenni. Nyilván ez mindig függ a az adottságoktól, hol helyezkedik el, hogyan közelíthető meg a könyvtár. Ez most nálunk még nincs így, tehát megszabott nyitvatartási órákkal számolhatnak a hallgatók, viszont igyekszünk olyan időpontokban nyitva lenni, amikor ők órák után kényelmesen meg tudják közelíteni, van idejük beülni. Igazodunk a vizsgaidőszakokhoz, tehát a terhelésnek megfelelően alakítjuk a nyitvatartást is, viszont a 0-24 órás nyitvatartásnak van egy olyan módja, hogy ha elektronikus dokumentumokat szolgáltatunk, akkor annak nincsen ilyen fizikai korlátja, hogy az épületnek is nyitva kell lenni. A jövő az valóban az, hogy minél több dokumentumot 0-24 órában tudjunk szolgáltatni. Az egyetem ennek érdekében fizet elő hazai és külföldi adatbázisokra, sőt ezek nem csak a könyvtár területén kívül, azaz az egyetem területéről, hanem akár otthonról is elérhetőek. Tehát a legnagyobb kényelmet és rugalmasságot igyekszünk ezzel biztosítani az olvasóknak, hogy bármikor az érdeklődésük, kíváncsiságuk, netán egy nyomasztó határidő sürgeti őket, akkor hozzájussanak a szükséges olvasnivalóhoz.
Itt most egy-két célt már megfogalmaztunk, ez benne is volt a vezetői tervei között a jövőre nézve.
Hibrid állományfejlesztés, vagyis a papíralapú és emellett a digitális állományfejlesztése, az benne volt a koncepcióban. Nyilván nagyon érdekes helyzet van a könyvtári világban, és egyáltalán a kiadói világban. Azt gondolnánk, hogy a digitális gyűjtemények azok, mivel nem kerülnek nyomtatásra, nem igényel papírt, nem kell szállítani őket, ezért ezek olcsóbbak lesznek. Sajnos a valóság nem ez, hanem ezek a digitális gyűjtemények éppen azért, mert irdatlan mennyiségű folyóiratot, információt képesek összegyűjteni és egyszerre szolgáltatni, nagyon költségigényesek. Tehát mindig nagyon megfontoltan kell válogatni a kínálatból, hogy valóban a releváns és jól hasznosuló adatbázisokra fizessünk elő. De mindenképpen ez a trend, hiszen fizikailag nincs lehetőség arra, hogy papíron olyan mennyiségű dokumentumot gyűjtsünk, rendszerezzünk, egyáltalán elraktározzunk, amennyire egy mai kutatónak támaszkodnia kell. Tehát megkerülhetetlen ez a váltás, hogy egyre inkább a távolról elérhető és szolgáltatható digitális állományok felé haladjunk.
Hány kollégával vág neki a jövőbeni munkának?
Hála Istennek nem vagyunk kevesen. Több mint 10 kollégával dolgozhatunk, azért fogalmazok így, mert vannak részmunkaidőben dolgozók, van távmunkában dolgozó kollégánk is. Ez egy nagyon jó arány, nagyon sok fele tudunk figyelni, és mélységében tudjuk végezni azokat a feladatokat, amelyek ránk hárulnak, tehát nincs az a nyomás, hogy a szolgáltatás sürgető határidejére tekintettel töredékes munkát végezzünk.
Mekkora a könyvtárnak az állománya?
Hát 100 000-et meghaladó állományról beszélünk, ez egy jó közepes könyvtárnak számít. Sajnos azért nem tudok egészen pontos számot adni, mert a tanszékeknek az állománya még most kerül feldolgozásra, és most fog az adatbázisba bekerülni, tehát az, amit én 100 000 fölé teszek, az a már leltárba vett dokumentumoknak a száma. Ez még azért jelentősen változhat, hogyha a közeljövőben a tanszéki könyvtárak állományát föl tudjuk dolgozni.
Thank you.
Kedves hallgatóink, a folytatásban a Debrecen Református Egyetemi Templomban holnapig látható az Arcodat keresem című kiállításról szólunk, amely még augusztus közepén nyílt meg. Az épület, ami kulturális központként már többször képzőművészeti tárlatnak teret adott, ezúttal Olasz Ferenc fotográfus munkásságába vezeti be a látogatókat. Fényképein Krisztus arcokat örökített meg. A programnak plusz értéket ad, hogy egyfajta imasétaként is végigjárható alkalmat adva az elcsendesülésre, lelki ráhangolódásra. A szeptember 4-éig ingyenesen megtekinthető fotókiállításról Olá Ilona Tóth Matolcsi Lászlót, a Debrecen Református Egyetemi Templom kulturális igazgatóját kérdezte.
Olasz Ferenc fotográfus képeiből válogattunk össze egy tárlatra valót. Ami a különlegességét adja ennek a kiállításnak egyébként, az az, hogy imasétaként is végigjárható a kiállítás, tehát a képek elhelyezése, a térbeli elhelyezése az egész tárlatnak, illetve kihelyezett imádságszövegekkel is segítjük azt, hogy ez egyfajta elmélyülésre is lehetőséget adjon ez a tárlat és ennek a megtekintése.
Kicsit előre szaladtunk, úgy érzem, hiszen ezzel már elmondta, hogy valamennyire szakrális a téma.
Ugye Olasz Ferencről azt érdemes tudni, bár valószínűleg sokan ismerik az ő nevét, főleg akik a fotográfia iránt érdeklődnek, de akik nem, azok talán kevésbé találkozhattak vele. Az ő életműve az eléggé a szakralitás felé mutat, a fotográfus életműve. Ugye ő nagyon régóta fényképez, és tulajdonképpen elég hamar az érdeklődésének a középpontjába a szakrális témák kerültek. És ez a kiállítás is elsősorban olyan képeiből válogat, nem kizárólag, de túlnyomó részt olyan képeiből válogat, amelyek kimondottan szakrális témájúak. Egészen konkrétan itt Krisztus arcok lesznek majd a kiállítás fő fókuszában, ugyanis az ő fotográfusi munkásságának az egyik szakrális témáinak az egyik fő lábát ez adja, ez a téma. Elég hamar elkezdett ő fotózni Krisztus arcokat, és ezek a legváltozatosabb helyen előforduló Krisztus arcok, és talán ez, ami szintén a különlegességét adja majd a tárlatnak, hogy itt a templomi freskókon előforduló Krisztus ábrázolásoktól az útmenti korpuszokon található Krisztus ábrázolásokig nagyon sokféle Krisztus arccal találkozhat a néző.
Tulajdonképpen ez több rétegű művészet, hiszen már meglévő műalkotásokról készül egy műalkotás értékű fotó, egy olyan fénykép, ami így aztán érzelmek többletét tudja hozzáadni az eredeti műhöz, ez mindig izgalmas.
Igen, és ugye ő pont azt fogalmazza meg fő fotográfusi küldetésének, hogy ő a világból egyre inkább eltűnő szakralitást szeretné valahogy egy picit megőrizni, megörökíteni.
Megmutatni, nem? És tehát ráirányítani a figyelmünket, hogy egyébként
igen,
ott van.
Így van, és pont ez, ugye gondolhatná azt az ember, hogy mi a különleges abban, hogy lefotózok egy útmenti Krisztus korpuszt, és egyébként meg, ha megnézi az ember ezeket a képeket, akkor tényleg döbbenetes ereje van. Főleg amikor azt látja az ember, hogy mondjuk egy olyan korpusz, ami látszik, hogy mondjuk egy évszázad ott van akár, és nem nagyon tartják már karban, mert mondjuk nincs a faluban már, aki foglalkozna ezzel, és hiányzik a kezelába, megtépázta az idő, de még mindig ott van benne az a szakrális erő és töltet. Ezek nagyon drámai hatást tudnak kelteni ezek a képek.
A tematika így egyértelmű, hány képet láthat a közönség?
Itt most 40 képből álló válogatás szerepel a tárlaton. Ez egyébként egy bővebb anyagból lett leválogatva. Neki volt tavaly a műcsarnokban egy kiállítása, amiben szintén ezek a szakrális témájú képei voltak alapvetően láthatóak. Az egy bővebb válogatás, mi de ebből
most
egy
térhez igazították.
Így van, tehát ugye a mi terünkben azért ennyi képet nem tudnánk kényelmesen elhelyezni, de mondjuk ez a 40 kép ez olyan, ami kényelmesen végigjárható, elhelyezhető.
És ha már ugye az elhelyezésről beszéltünk, akkor ugorjunk vissza mindjárt az elejére, amit említett, hogy nem csak arról van szó, hogy kitesznek pár fotót. Az egyetemi templom egyébként erre tökéletesen alkalmas terébe, hiszen már volt több kiállítás is, ami bizonyította, hogy erre is alkalmas ez a különleges tér, hanem úgy helyezik el, hogy a megértést, a befogadást is, a templommal járó elmélyülést is hozzá tudja tenni maga az esemény.
Igen, ugye beszéltünk már arról itt is többször, hogy variálható a templomtere az egyetemi templomnak, mert nem fixek a padsorok. Ez valóban egy nagyon jó lehetőséget kínál most is arra, hogy úgy tegyük be ezt a kiállítást, ami pici többletet ad. Tehát nem csak annyi, hogy az ember végig megy a falak mentén, az sem lenne egyébként természetesen kevés, mert a képek önmagukban adják az élményt, de nem csak végig megy az ember a falak mellett, hanem egy olyan térbe lép be majd, és járja végig ezt a kiállítást, ami önmagában is ad egy többletet.
És így maga a nézelődés, a szemlélődés és a ezzel kapcsolódó gondolatok, érzések valóban egyfajta fohászként tudnak megfogalmazódni.
A kiállítás 3 hétig lesz bent a templomban, tehát szeptember 4-ig tudják megtekinteni az érdeklődők. Ingyenesen látogatható a kiállítás egyébként, és 9 és 12, tehát 13 és 16 óra között van nyitva a templom, tehát ebben az időszakban tudnak jönni. És azt is szeretném még elmondani, ha szabad, hogy ezzel a rendezvényel mi kapcsolódunk a Református Egyháznak is az Imádság éve programsorozatához. Ugye a rádió hallgatói szerintem ezt tudják, hogy Református Egyházban idén az Imádság éve van, ugye minden év egy tematikus év, és mi ezzel a programmal szeretnénk tulajdonképpen kapcsolódni ehhez a tematikus évhez.
Ez a kettő előnye a kiállításnak így egybe kapcsolódik. Egyrészt, hogy egy szakrális térről beszélünk, amiben azért nagyon nem mindegy, mit mutatnak meg, de az egyetemi templom esetében már több jó példa igazolja, hogy vannak olyan kulturális tartalmak, vannak olyan élmények, események, amiknek méltó helye és megfelelő helye tud lenni ez a tér. A másik pedig az az előny, hogy a nagy erdőn vannak. Tehát egy olyan frekventált területen, ami egyébként tényleg útba kéne, hogy essen egyrészt minden debrecenének, másrészt minden ide látogatónak.
Így van, és aki mondjuk megy a nagy erdő felé, az mindenképpen annak útba is esik tulajdonképpen az egyetemi templom, mert hogy ott mennek el előtte, és hát kevesen tudják, tehát ugye még mindig küzdünk ezzel, bár már egyre kevésbé, de még mindig küzdünk ezzel, hogy sokan nem tudják, hogy az egyetemi templom az látogatható, és hogy programok és kulturális programok is vannak. És ezek a rendezvények szerintem nagyon jó alkalmat is adnak arra, hogy a szélesebb közönség is tudja és szokja azt, hogy be lehet jönni az egyetemi templomba, és hogy akár programokat is találhatnak itt nálunk.
Az egyetemi templomnál mindig el szoktuk mondani, hogy az a sajátosság, hogy bár templomként funkcionál, tehát gyülekezeti alkalmak is vannak, de hogy egy kulturális rendezvény helyszín is, konferencia helyszín is egyébként, de az most ilyenkor nyáron talán kevésbé fontos. Mennyire sikerült megtölteni élettel mondjuk az elmúlt időszakban az egyetemi templomot? Mondja, hogy küzdöttek azzal, hogy pozícionálják a templomnak a helyét, a szerepét, de ma már azért elég sokan tudnak erről. Remélhetőleg innél többen keresik is, és kihasználják azokat az adottságokat, lehetőségeket, amiket az épület nyújtani tud. Hogyha most a 2026-os eddig eltelt hónapokra nézünk, akkor azt lehet mondani, hogy most már beérkeztek oda, ahova szerettek volna?
Én azt tudom mondani, hogy igen. Tehát egyre többen tudnak rólunk, egyre több szerintem színvonalas programnak adunk helyet, és van már kifejezetten olyan közönség a városban, aki szerintem tud róla, és kérdezi is adott esetben, ha arra jár és belén. Tehát erre van példa, hogy bejönnek, és akkor kérdezik tőlem, hogy lesz valami kiállítás mostanában, és akkor mondom, hogy igen, kiállítás, koncert, bármi egyéb programunk van. Tehát szerintem igen, hát most például az idejében a március-áprilisi koncertszezonunk az egészen sűrű volt. Tehát 2 naponta voltak koncertek az egyetemi templom.
Hol tartunk most látogatottságban, hogyha az idei évre ránézünk?
Most ilyen 6500 körül jár az idei látogatottságunk, ami a terveinkhez képest egy nagyon jó szám, még picit több is, mint amit gondoltunk.
Kedves hallgatóink, mai magazinunkban több témával foglalkoztunk. Hallhattak a Debreceni Református Egyetemi Templomban holnap záruló kiállításról, a Debreceni Református Hittudomány Egyetem Maróti György szakkönyvtárának új vezetőiről, és a Tiszántúli Református Egyházkerület Offertúr programjáról. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb 1 hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót. Megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.
I wanna dance like David, I want a faith like Paul, I wanna sing like Silas tearing down the prison walls. I wanna face that fire, it won't burn me though. God's got my back, Shadrach, Meshach, Abednego. I wanna walk like Moses, right through the waves. One day I'll see that promised land no longer slaves. Though the fear is talking, no it can't take out my faith. I'm gonna praise, I praise the mountain moving body, raising breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise, I praise the heaven seated, undefeated, highest of names. That's who I praise, hey, that's who I praise, that's who I praise.
I want a gift like Mary. I want to break my vase. I want to sleep like Daniel, even in a lion's cave. I'm gonna get that promise, just like Jericho. Yeah, I know what to make it for. I'm gonna praise, I'm gonna praise. I praise the mountain, moving body, raising breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I praise the heaven seated, undefeated, highest of names. That's who I praise. Hey, I praise the the lamb that was slain, the only one who's worthy, worthy, worthy of all of his names. That's who I praise. He is the risen Messiah. He is the Ancient of Days. The only one who's worthy, worthy, worthy of all of his names. That's who I praise. I praise the mountain, moving body, raising breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I praise the heaven seated, undefeated, highest of names. That's who I praise. Hey, I praise the God who's proven he can do impossible things. That's who I praise. Hey, that's who I praise. That's who I praise. I wanna love like Jesus, that kind of grace. I wanna live like I've got no more precious time to waste. I'm gonna give him glory with all my things, 'cause there's no greater, stronger, higher name, and that's who I praise.
Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Trouble, are you listening to the Father of Lies? Are you walking with unnecessary burdens? Are you trying to take them upon yourself? If you are, then you're living in bondage, and you know that's bad for your spiritual health. And are you trying to live by your emotions? Are you putting your faith in what you feel and see? Then you're living just to satisfy your passions, and you better be careful, 'cause you're being deceived. Are you living in an old man's trouble? Are you listening to the Father of Lies? If you are, then you're headed for trouble. If you listen too long, you eventually die. Are you living in an old man's trouble? Are you listening to the Father of Lies? If you are, then you're headed for trouble. By the way that you're behaving, do you wonder why you do the things you do? And are you troubled by your lack of resistance? Do you feel that something's got a hold on you? But deep within you there's a spiritual battle. There's a voice of the darkness and a voice of the light. And just by listening you've made a decision, 'cause the voice you hear is gonna win the fight. Are you living in an old man's trouble? Are you listening? The Father of Lies. If you are, then you're headed for trouble. If you listen too long, you eventually die. If you're living as a new creation, if you're listening to the Father of Light, then you're living in a mighty fortress, and you're gonna be clothed in power and might. But are you living in an old man's trouble? Are you listening to the
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Make it count, leave a mark, build a name for yourself. Dream your dreams, chase your heart above all else. Make a name the world remembers. But all an empty world can sell is empty dreams. I got lost in the lie that it was up to me to make a name the world remembers. But Jesus is the only name to remember. And I don't wanna leave a legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus. And I've only got one life to live. I'll let every second point to him. Only Jesus. All the kingdoms built, all the trophies won, will crumble into dust when it's said and done. 'Cause all that really matters.
Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
Thank you.
az értékek hullámhosszán.
There's revival and it's spreading like a wildfire in my heart. A Sunday morning, hallelujah, and it's lasting all week long. Can you hear it? Can you feel it? It's the rhythm of a gospel song. Oh, once you choose it, you can't lose it. There ain't nothing, there ain't nothing gonna steal my joy. I got an old church choir singing in my soul. I got a sweet salvation and it's beautiful. I've got a heart overflowing cause I've been restored. There ain't nothing gonna steal my joy. No, there ain't nothing gonna steal my joy. In the valleys that wander, turn to mountains that I can't climb.
Steal my joy.